Egy több mint 100 éve eltűnt urvacsorai kehely került elő Hódmezővásárhelyen, nem is akárhogy. Egyszer csak a kehellyel a kezében bekopogtatott valaki az ótemplomi gyülekezet parókiájára, és visszaadta azt Bán Csaba lelkipásztornak. A kehelyről egy 1920-as leltárban még említést tesznek, de 10 évvel később egy 1930-as dokumentum már nem említi azt, így vélhetőleg a két dátum között tűnhetett el a kehely. Bán Csaba lelkipásztor azt mondja, minden bizonnyal törvénytelen módon került ki a klenódium a gyülekezet tulajdonából, és nem is jó helyeken járt, de most örülnek, hogy visszakerült hozzájuk. Az 1700-ban egy erdélyi mecénás által adományozott kehely a hódmezővásárhelyiek legrégebbi urvacsorai kelyhe. Bán Csaba lelkipásztorral beszélgetünk a részletekről.
Hogyan került a gyülekezet látókörébe ez a 325 éves kehely? Tehát erről tudtatok, vagy valami kutatás eredményezte azt, hogy ez most előkerült?
Nem, kutatás nem volt. Azt tudtuk, hogy van ez a kehely, az én emlékezetemben nem élt benne, de hát azóta meg is találtuk sok-sok leltár, jegyzőkönyv, vásárhelyi történet, Heremlei Sámuel vásárhelyi története ezt leírja, úgyhogy tudtuk, hogy létezik a kehely. Az én emlékezetemben ez nem volt benne, ugye én 2005 óta vagyok a gyülekezet lelkésze, és nem kutatás eredménye a visszakerülése, hanem egyszerűen szó szerint behozták a lelkész hivatalba.
Ki hoz be egy urvacsorai kelyhet?
Ki hoz be egy névtelenséget kérő illető hozta be, aki megbizonyosodott róla, hogy ez a mi kelyhünk lehet, és ő fogta és visszahozta ide és leadta.
Na de ez egy egészen kalandos történetnek ígérkezik, szóval itt arról van szó, hogy ez a valaki, ezt ő tartotta otthon, vagy például én hallottam már olyan történetet, hogy valaki egy ócskapiacon talált egy kelyhet, rá volt írva, hogy református, megvette, megkereste a gyülekezetet és visszaadta.
Az adományozó kérte a névtelenséget, egy ajándékozó szerződést írtunk alá vele, kérte a névtelenséget, és bizonyosan tudom az azt megelőző helyet, az is egy hivatalos hely volt, és azután azt tudom, hogy az ő birtokában volt ez a tárgy, és ő visszaadta. Úgyhogy ennyit tudok elmondani, a két utolsó állomás helyét, amióta eltűnt ez a kehely a gyülekezet életéből, a két utolsó állomás helyét tudom, a közbülsőt nem. És valószínűleg a közbülső helyek nagyon arra utalnak, hogy illegális kezek között járt ez a kehely.
És akkor ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetből úgy tűnt el, hogy ellophatta ezt valaki, vagy ez egyetlen mikor
ezt
tűnt
nem
el?
Tudjuk, ezt nem tudjuk. Tehát ez annál bonyolultabb. Inkább abban tudok segíteni, szerkesztő úr, hogy egy 1920-as leltárkönyvben még megtaláljuk. 1930-as években volt egy kiállítás Budapesten, ahova vittek el tőlünk egy tárgyakat, és nincsen benne a listába, holott jól lehet az egyik legértékesebb, tehát legidősebb tárgyunk.
És akkor az a feltételezésük, hogy 30-ban se volt már ott?
Így van, hogy 20 és a 30-as években valahogy valamilyen módon eltűnt. És ez is csak feltételezés. Tehát mindent még mi sem kutattunk meg. Valaki visszahozta, behozta, meggyőződtünk róla, hogy ez valóban a mi tárgyunk, ez teljesen világosan egyértelmű. Ezt azóta körbe is jártuk, és újra használatba is vettük.
Oké, amikor megjelent ez a valaki, önnel beszélt? Önhöz kopogtatott be?
Ez így van, tehát én tudom, hogy a gyülekezetünk elnöksége tudja, hogy ki az.
Ja, nem ezt akarom firtatni, csak azt a pillanatot szeretném, ha visszaidézni, hogy ez milyen érzés volt önnek, hogy megjelenik valaki, ott van a kezében ez a régi kehely, és azt mondja, hogy tessék, akkor ez a gyülekezetünk.
Hát, az ember nem akarja elhinni, hogy mi történik. Tehát én először, tehát én nekem is elő kellett venni a könyvet, a református egyházat, hogy valóságosan elveszett nekünk egy kelyünk, és akkor tudtuk neki, hogy valóságosan elveszett. Tehát én akkor szembesültem vele, hogy nincs meg. Akkor azt nem tudtam, hogy mikor, akkor attól féltem, hogy az én időmben, de hát én azt bizonyosan tudtam, hogy amikor én átvettem a lelkész hivatalt, akkor ez a kehely nem volt abba benne. És hát egy izgatottság, hogy mi ez a kehely, onnan tudjuk, hogy a miénk, és hát a vésekből egyértelműen kiderül. Ki az adományozó, mikor adta, és kinek adta. Én számomra az öröm volt, igen nehéz körülmény, tehát az az időszak, amiben mi ezt megkaptuk, az különösen is egy nehéz pillanata volt az életünknek, és ez egy nagy-nagy örömmel jött bennünket. Nem is elsősorban az értéke, hanem az, hogy az első kelyünk, ami az urvacsorának a jelképe, meg az urvacsora használata, hogy hát mintha ez egy jel lett volna arra nézve, hogy mennyire fontos az urvacsorai közösségünk itt és most ebben a városban, ebben a mai időben.
És amikor visszakapták ezt a kehelyet, akkor utána kerestek ehhez egy szakértő kezet, aki felújította, ellenőrizte, történetét kutatta, vagy mi volt a további út?
Én a kehelyel együtt kaptam egy leírást, egy ötös mester általi leírást, ahogy már tudtuk, hogy miről van szó, meg hogy milyen tárgyról van szó, és nem, tehát nem kellett restaurálni, tökéletes állapotban van, tehát nem fogjuk restaurálásra, minden rendben van vele, hanem amit megtettünk, hogy megünnepeltük, mert egészen pontos dátum van a kelyhen, hogy mikor kapta meg a gyülekezet, és mi, ez éppen egy kereké forduló az idei esztendőben, és mi megünnepeltük ezt a kereké fordulót, és elhívtunk egy művészettörténészt, akivel úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon érti ennek a kelyhelynek a korát, ötös művészetét, és hát meg is bizonyosodtunk, mert az előadást meghallgattuk, és még többet tudtunk meg a kelyhely előállásáról.
Mit szólt a gyülekezet mindehhez? Volt olyan idősebb gyülekezeti tag, aki azt mondta, hogy tiszteltes úr, én emlékszem valamire, hogy mesélte a, nem tudom, apukám, anyukám, nagyszülőm, hogy volt valaha egy kelyhely, ami eltűnt?
Nem. Ilyen nem volt. Senki nem tudott a kelyhelyről semmit sem. Tehát ez annyira régen eltűnt, hogy a legidősebb gyülekezeti tag sem hallott róla, vagy tudott róla. Ugye nehéz a történet, mert Hódmezővásárhelyről van szó, és 1945-48 között 12-re ment az egyház 12 gyülekezete, és lehetett azt gondolni, akkor a jegyzetényekből tudjuk, hogy az anyaegyházközség, aminek a lelkipásztora vagyok, tehát az ókáponi gyülekezete, sok-sok tárgyat adott segítve a többi gyülekezeteket. Tehát egymás segítették akkor a gyülekezetek, hogy mindenütt minden rendben folyik. És van ilyen leltárunk, hogy minden került át másik gyülekezetnek a tulajdonába, és esetleg gondolhatták azt is az ótemplomi gyülekezeti tagok, hogy átkerült valami más gyülekezethez, de nem, erről nincs szó. Senkinek nem volt tudomása róla.
És akkor nagy volt az öröm, a meglepetés, meglepettség a gyülekezeti tagokban is?
Igen, ugyanis én nem mondtam, tehát ez a pünkösd előtti héten volt, és pünkösd vasárnap vittük be a templomba, letettük az úrasztalára, a főgondnokú bevitte, előttem letette az úrasztalára, és mondtam, hogy visszakerült egy kely, és ezt a kelyet hoztuk ide. És hát akkorra már azért annyit tudtam, hogy valószínűleg, hogy régebb óta eltűnt. A gyülekezet legaktívabb tagjait milyen megindította ugyanazt tulajdonképpen, amiről én beszéltem, hogy mennyire fontos egy gyülekezetnek a belső úrvacsorai közössége. Erről csak beszélünk, de aztán amikor az ember úgy valóságosan van az életnek egy pillanata, és ezt megtapasztalja, akkor az gyönyörűséges. Az tudatosult bennünk, hogy bár még alkalmanként ez a kehely sem szolgált, de egészen bizonyosan tudjuk, hogy 1700. október 6-ától Hódmezővásárhelyen minden esztendőben volt egy közösség, amelyik 6-szor, 8-szor, 10-szer, 12-szer urvacsorázott folyamatosan. 325 éve. Ez ember nem gondol bele, mert tartozik egy gyülekezethez, amelyik 400 éves, vagy 350 éves. A mi gyülekezetünk is régi, de a török dúlás utáni állapotról van szó, amikor visszaköltöztek a vásárhely helyre azok, akik elmenekültek. És hát akkor egy gyülekezet fundáltatott, alapítatott újra, volt korábban is lelkésztetjük, de akkor újraindult az élet, és ennek az újraindulásnak az első jelképe nem a templomtorony, meg a templom, meg a belső bútorzat, hanem a kehely. Egész bizonyosan tudjuk, hogy ez így történt.
És mi lesz a kehely sorsa? Használni fogják, a gyülekezetben marad? Azért kérdezem ezt, mert én ismerek olyan gyülekezetet, ahonnan én származom, 1700-as évekbeli kehely, az a Kecskeméti Rádai Múzeumban van, ez egy dunamelléki gyülekezet, ahonnan én származom, és nem a gyülekezetnél, és ez nekem mindig szívfájdalmam volt, hogy nem lehet belőle urvacsorázni. Önök használhatják ezt a kehelyet a jövőben?
Tehát érdekes, hogy a Covid óta mi is átálltunk, mint meg annyi gyülekezet a kis poharakra, és nem kehely van. Átálltunk egészen újra, hogy nem fém kis poharakat vagy kelyheket használunk, hanem kerámiát, ugye a Hódmezővásárhelyen a kerámia készítettünk a 300 éves videómra egy kerámia készletet, és mi abból urvacsalázunk. De amikor kiderült, és használatba vettük, és mondtuk, hogy na, akkor ott lehet használni, akkor a többség ebből urvacsalázott. Volt, aki nem, de a többség ebből is megünnepeltük. Volt egy urvacsora ebből az alkalomból, és azt kell mondanom, hogy a 60-70-en urvacsoráztunk, két ember volt talán, aki nem, vagy négy ember volt, aki nem ebből a kehelyből urvacsorázott, mindenki más ebből szeretett volna urvacsorázni, és elhatároztuk Pünkösd után a főgondnok úrral együtt, hogy hát ha csak lehet egy évben egyszer, tehát alapvetően használjuk az újakat, de egy évben egyszer várhatom a reformáció havába, új borétaló álladáskor a kehelyet szolgálatba állítjuk.
És akkor egy, szerintem adja magát a kérdés, hogy mit, és kérem ne vegye provokációnak, de hogy mit tesznek azért, hogy ne tűnjön el ez a kehely újra? Tehát valamilyen önnyugodtan alszik-e a parókián, hogyha ott van a kehely, vagy máshol őrzik, vagy valami múzeum őrzi, mi lesz a sorsa?
Nem, a parókián páncélszekrény, hát az nem nagyon dicsekszik, de egy öreg gyerekezetről van szó, páncélszekrény van, zárjuk a parókiát, zárjuk a kertkaput, mindenütt biztonsági zár van. Tehát ami az előírás, ilyen szempontból azt megtesszük, és azért hozzátartozik, hogy inkább nekünk értékes. Tehát nyilvánvalóan van értéke, én nekem tudomásom van róla, hogy nagyságrendileg mekkora értéket képvisel ez, de tehát ez nem ez a világ legértékesebb úrasztali kelyhely és edénye. Tehát azért ez egy használatban, nyilván most kivonták a forgalomból 70-80 esztendeig, de egy használatban lévő úrvacsorai edény nekünk azért fontos, mert az első az újrainduláskor.
Megosztja velünk, hogy mi lehet ennek az értéke a fizikai értelemben? Tehát értem, hogy önöknek ez sokkal többet jelent.
Nem, erről nem kívánok beszélni. Azt gondolom, hogy kevésbé lényeges.
Oké, és egy utolsó kérdés a kehely múltjához. Ezt korábban kellett volna föltenem, de most jutott eszembe, hogy mondta, 70-80 évre kivonták a forgalomból mondatot, hogy arról van bármi tudása, hogy mire használta ezt a kehelyet az, akinél ez volt? Tehát ez
valami
nem tudom, nem szakrális célokra használta, vagy csak nézegette?
Az biztos. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a tárgyat nem törvényes módon, tehát nem szabályos módon került ki a gyülekezet kezéből, nem jó helyeken volt. Ez úgy kitűnik, tehát ezt majdnem bizonyosan állíthatjuk és elmondhatjuk. De örülünk annak, hogy elveszett, után megtaláltatott. Szomorúak vagyunk, hogy ilyen megtörténik, de azt kell mondanom, hogy a sorunkban nem ez az egyetlen, ami elveszett, hanem nagyon sok-sok minden a tékozló fű példázatában, az apa mondatában szereplő elveszettnek a mi gyülekezetünkben nem csak tárgyak, hanem személyek is sok-sok minden elveszett az elmúlt 100 esztendőben. Amikor megtaláltatik valami, amikor újra visszakerül, vagy újra rendeltetés, az hallatlan nagy öröm.
Most pedig egy szakemberrel, magáról a kehelyről és annak történetéről beszélgetünk. Hogyan került Erdélyből 1700-ban ez a kehely hódmezővásárhelyre? Ki adományozta és miért? Felfejthető-e még ez a történet ma? Ezekről beszélgetünk Kovács Mária Márta művészettörténésszel, muzeológussal, az Erdélyi Református Múzeum munkatársával.
Olyan értelemben kezdjük egy kis történettel, hogy hogyan csöppent bele ebbe a hódmezővásárhelyi kehely ügyben. Elsőre talán furcsának tűnik, hogy Kolozsvárig kellett menni a hódmezővásárhelyi gyülekezet képviselőinek, hogy szakembert találjanak ahhoz, hogy az ő kehükről valamit megtudjanak.
Hát Helydi Ádám a kulcs szereplő ebben a kapcsolatban, ugyanis ő ismerte a mi tevékenységünket, ami mondjuk már közel 20 éve a egyházi műtárgyakkal foglalkozunk, és hát úgy jutottak el hozzánk, hogy ez egy erdélyi darab, erdélyi tárgy, ami hódmezővásárhelyen van, és úgy gondolták, hogy akkor talán mi leszünk azok, vagy akik legtöbbet tudnánk mondani az adományozókkal, az adományozási szokásokkal kapcsolatosan, esetleg a mesterről is netán információkkal rendelkezünk, hogy honnan származhat, ki készítette, és innen volt a kapcsolat. megkérdeztek, hogy elvállalom-e, hogy megnézem, mit tudok az adományozókról, Keresztesi Sámuelről, illetve Kassai Borbáláról, van-e máshol hasonló adományuk, és akkor innen volt a kapcsolat.
És akkor mire bukkant? Tehát mit lehet tudni az adományozókról, hogyan kerülhetett ez a kehely.hódmezővásárhelyre, milyen adatokat talált mindehez?
Hát még itt előjáróban mindenképp el kell mondani, hogy ez nagyon kezdetleges kutatási fázisban van, ugyanis hát ez néhány hete történt, hogy megkerestek ezzel a kérdéssel. Számomra saját adatbázisokban, vagy hát felmért anyagokból rendelkezésemre álló anyagok alapján az adományozókra vonatkozóan tudtam összeszedni több adatot. A készítési helyre, a mesterre ezután kerül sor annak az azonosítására, mivel hát most láttam élőben először a tárgyat, úgyhogy hát az még egy kis időt felvesz, amíg sikerül utána járni, hogy ki a mestere, vagy éppen melyik városnak az ötvösei közül való. Előjáróban annyit erről, hogy biztosan nem 100 déli 100 központoknak a terméke, hanem vagy egy kolozsvári, vagy pedig egy kisebb marosvásárhelyi, gyulafehérvári központnak a terméke lehet. Az adományozókról van információnk máshonnan is. Elsősorban, tehát ötvös tárgyakat nem ajándékoztak, arra vonatkozóan nincs adatunk. A Keresztes és Csámuel, illetve Kassai Borbála egyház pártolását 1679-től tudjuk nyomon követni. Dézsma adományai vannak, harangadományok, a Keresztesi Sámuel halotti zászlóját felesége a gyulafehérvári kollégiumnak ajándékozta, aztán halála után további pénzadományokkal, illetve textiliákkal ajándékozta meg elsősorban a birtokain lévő gyülekezeteket. Textiliák maradtak fenn Magyar Királyfalváról, ami a Küküllői Egyház megyéhez tartozik, illetve a Drassói Egyház községben maradt fenn egy abrosza, amit ma Gyulak után őriznek. A tisztségeire vonatkozóan egyrészt ugye a kehelynek a felirata is szépen sorolja, hogy milyen világi és egyházi tisztségeket töltött be Keresztesi Sámuel, és hát erre vonatkozóan ellenőriztük a forrásokat, és azonos mindez. A különböző, tehát a fejedelmi tábla ülnöke is volt, Alsó-Fehérvár megyének a főispánja, a gubernumi tanácsos, ami azt jelenti, hogy egészen magas funkciókat töltött be, de az egyházon belül is igen fontos tisztségeket töltött be 1671-től az erdélyi református kollégiumoknak volt az egyik kurátora, Betlen Miklós és Macskási Boldizsár mellett, a gyulafehérvári kollégiumnak volt a támogatója, és hát amit a titulusaiban is bevéstek, az erdélyi református egyházak és kollégiumoknak volt a főgondnoka, és ugyanakkor a tagja volt annak a 10 tagból álló bizottságnak is, ami az egyházközségeknek és a kollégiumoknak a javaiért felelt, és hát ezt felügyelte, úgyhogy itt már is arra a kérdésre is áttérhetünk, hogy hogyan juthatott ez a tárgy a Hódmezővásárhelyre, hogy ők egészen első kézből voltak információik arra vonatkozóan, hogy hol, melyik gyülekezetnek van szüksége ilyen tárgyakra, hol szorulnak a segítségre ezek a gyülekezetek, úgyhogy egyik lehetséges ok éppen az, hogy ezt a funkciót betöltötte.
Ugye ez a kehely, ez 1700-ban készült, ha jól emlékszem.
Igen.
Kicsit olyan szempontból tud-e nekünk segíteni, kontextusba helyezni, hogy ekkor hogyan működött a református egyház? Tehát egyrészt az nyilván a dátumból adott, hogy ez még a történelmi Magyarország, tehát nem Trianon, ilyen szempontból nincs egy határ Erdély meg Hódmezővásárhely között, de hogy egyházkerületek tekintetében ez mennyire...
Hát nem, külön egyházkerülethez tartozott. Tehát ő az erdélyi egyházkerületbe tevékenykedett és töltötte be ezeket a funkciókat, viszont a birtokai vannak Keresztesi Sámuelnek Hunyadzarándi egyházmegyében, ami az erdélyi egyházkerülethez tartozott, ami szomszédos a Hódmezővásárhelyi, tehát azzal az egyházmegyével, ahová a Hódmezővásárhely is tartozott, tehát onnan is lehet a kapcsolat egészen közeli. de ebben az időszakban is szokás volt, tehát Erdély viszonylatban, de hát nem, tehát Magyarország viszonylatában, hogy azok a gyülekezetek, azok a kollégiumok, akik segítségre szorulnak, azok nagyobb földrajzi távolságokat megtéve segítséget kérnek, kéregetnek, és hát így jutnak el nagyon messzi vidékekre, akár debreceni kollégistákkal, a felső magyarországi egyházközségeknek gyűjtögetőkkel találkozunk erdélyi levéltári forrásokba végig a 17. század végén, 18. században, úgyhogy ilyen úton is eljuthatott Hódmezővásárhelyre ez a kehely.
Csak egy megjegyzés, ha már ön a beszélgetés elején behozta Hegyi Ádámot, akkor csak a ráhivatkozva hagyd mondjam, hogy itt az elmúlt 10 éves kutatómunkája nyomán sokat megtudhattak a magyarországi reformátusok, főleg a Délalföldön arról, hogy ez az egyházmegye, ami szomszédos lehetett azzal, amit ön említett, az a Békés-bánáti református egyházmegye, és Ádám ennek a történetét is kutatja, zárójel. A Kehelyről tud nekünk egy-két szót mondani, hogy ez mennyire számít különlegesnek, hagyományosnak? Pár nappal ezelőtt kézbe fogta, tudott milyen első benyomást tenni róla?
Hát így első benyomásra az látszik, hogy egy szerkezetileg jól felépített arányos darabról van szó, ami hát erőteljesen őrzi a késő gótikus, gótizáló hagyományokat, és hát ez elsősorban a talprésznek a kialakításán érzékelhető, ami a gótikus kelyhetnek a karélyos szerkezetét, illetve az áttört ilyen liliomos frízét követi, vagy hát annak mintájára készült. Hasonlókat a kolozsvári ötvösök készítenek a 17. század végén is, tehát itt az 1700-as évek legelején. Viszont azt meg kell jegyezni, hogy a szerkezeten nagyon arányos, nagyon jól felépített, de például ez az a talprésznek ez az öntött liliomos fríze, illetve szintén a talpnak, tehát a lábrésznek a vésett ornamentikája az nagyon kezdetleges. Tehát az elképzelhető, hogy nem egy kolozsvári híres ötvös központba készülhetett, úgyhogy még további kutatásokra vár, hogy inkább valami vidéki, kisebb központra utal. A nódusza, az a, és hát magának a kupának a kialakítása, az a 17. századi serlegeket juttatja eszünkbe, öntött díszítése kiváló ennek a nódusz középrésznek, és maga a kupa résznek a hólyagos kialakítása is arányos szerkezetében. A vésete viszont úgy a feliratnak, mint magának a címerpárnak és a körirattal állat a címerpárnak szintén nem annyira arányos, és tehát egyszerűbb, tehát nem annyira jól képzett vésnök készíthette, mint a például a nódusznak a öntött díszítését. Úgyhogy inkább minden jel arra mutat, hogy talán valahova a vidéki környezetbe készülhetett. Hát itt szintén azt, hogy a megrendelőkkel kapcsolatban hozható, hogy a Keresztesi Sámuelnek, illetve Kassai Borbálának Gyulafehérváron is van háza, tehát elképzelhető, hogy ott is tartózkodnak, elképzelhető az is, hogy gyulafehérvári ötvös készítheti el ezt a kelyhet. Még mind a további kutatásokra vár még ennek a pontosítása.
Oké, köszönöm. A koráról beszélünk még egy pillanatot ennek a kehelynek, az, hogy 1700-ban készült, ez mennyire számít réginek? Ugye a Hódmezővásárhely ótemplomi gyülekezetnek ez a legrégebbi kehely, hát nekik ez bizonyára nagyon fontos, meg értékes, de ha így nagyobb kontextusban nézzük, vizsgáljuk, akkor ez mennyire számít egy régi kehelynek?
Hát Hódmezővásárhely viszonylatában nagyon réginek számít, a hódoltsági területek viszonylatában nagyon réginek számít, Erdély viszonylatban viszont nem jelent korábbi tárgyat. Itt ugye középkori tárgyaink is vannak a gyülekezetek gyűjteményeibe, úgyhogy hát egy ilyen, hogyha az idejét tekintve, akkor azt mondhatjuk, hogy egy jó közepes, tehát rendben van.
Oké, és egy utolsó kérdés az állapotáról a kehelynek. Tehát Bán Csaba tiszteletes úr azt mondta, kérdeztem tőle, hogy felújítani fel kell ezt a kehelyet, azt mondta, hogy nem, teljesen használható állapotban van. Ön szakemberként ránézve erre a kehelyre?
Ugyanezt tudnám elmondani, teljesen rendben van, minden része, minden eleme rendben van, nincsenek utólagos beavatkozások rajta. Szerintem teljesen. Rendben lévő, jó állapotban lévő tárgyról van szó.
És akkor itt jön egy hipotetikus kérdés, ami utal arra, hogy mi volt ezzel a kehellyel az elmúlt 100 évben. Történhetett felújítása, mióta eltűnt ez a kehely ön szerint? Tehát ahol volt, ott valaki jó kezekben tarthatta?
Jó kezek, biztosan jó kezekben tarthatta, mert különben látszana rajta, hogy sérült, vagy valami probléma volt vele, de nem látszik rajta semmi olyasmi, hogy felújították volna, alakítottak volna rajta, tehát ez az eredeti formájában látható ma is, mindenképp jó körülmények közt őrizték ott, ahol volt.